Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a második korintusiakhoz írott leveléből, a 12. rész első 10 verséből. Dicsekednem kell, habár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben ég vagy testen kívül, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak erőtlenségeimmel nem. Ha pedig dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többet ne tartson, többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.
Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, a te színed elé, a te jelenlétedbe jövünk az Úr Jézus Krisztus által. Ezen a mai vasárnapon is, amikor abban örvendezünk, hogy te egy új világot kezdtél, hogy a Krisztus feltámadásával egy új életet hoztál, amely egykor beteljesedik. Amikor abban örvendezünk, hogy megkóstolhattuk a te országodat, amely majd teljessé lesz, és amelyben nem lesz már sem halál, sem betegség, sem könny, sem gyász, sem jajkiáltás. Köszönjük, hogy azért hívsz egybe, hogy újra és újra kijelentsed a szívünkbe ezt a te igazságodat, a te szabadításodat, és azt, hogy te ennek az egész világnak újat készítesz. Mindenek fényében jövünk eléd a mi erősségeinkkel, a mi eredményeinkkel, mindazzal, amit elértünk, amit elvégeztünk, amiben dicséretet nyertünk. Azért hozzuk mindezeket te eléd, mert szeretnénk megköszönni, hogy velünk voltál, hogy segítettél, hogy meggazdagítottál. Azért hozzuk mindezt eléd, mert szeretnénk, hogyha megőriznéd a szívünket a büszkeségtől, az önteltségtől, a megkeményedéstől. Megvalljuk hát, hogy minden te tőled van, és mindenért egyedül neked tartozunk hálával, és tiéd legyen a dicsőség. De eléd hozzuk a mi erőtlenségeinket, gyengeségeinket, nyomorúságainkat is. Talán nem úgy még, mint Pál apostol, nem dicsekszünk vele, hanem egyszerűen csak hordozzuk őket. Előtt hozzuk azt, amikor úgy érezzük, hogy nem nagyon bírjuk már tovább. Ezekkel együtt a kérdéseinket. És arra vágyunk, arra várunk, hogy most jöjj és szent lelkeddel töltsél be bennünket, igéddel érkezzél el hozzánk. Kegyelmedet ragyogtassad fel közöttünk, hogy ahogy mi elérkeztünk hozzád a te jelenlétedbe, hogy te is eljössz hozzánk, és megszólítasz bennünket. Mert ha itt is vagyunk testileg, oly nagy az út még, amit be kell járni, hogy a te üzeneted valóban elérkezzen hozzánk, és megváltoztasson minket. Kérünk téged, hogy járd be ezt az utat velünk együtt ezen a mai Isten tiszteleten, hogy aztán az Isten tisztelet végével is együtt járj velünk, és mi együtt járjunk veled abban az életben, amelyben a te kegyelmedet akarjuk látni, tapasztalni, megélni és továbbadni. Így hívunk, jöjj Szentlélek, Úristen, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Istenek igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az üzenetét hirdetni kívánom nektek, írva található János evangéliumának a 9. fejezetében, az első 7 versben. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Azt pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Kedves testvérek, múlt héten szintén János evangéliumában azt láttuk, amikor Jézus elé vezetnek egy asszonyt, akit házasságtörésen kaptak. Jézus és a farizeusok, a vezetők, akik csak arra vártak, hogy elítéljék az asszonyt, illetve hogy megfogják Jézust, állnak szemtől szembe. És azt láttuk, hogy Jézus ebben a helyzetben nem elítél, nem is elmismásolta, amit az asszony tett, hanem kegyelmével jött el hozzá, megbocsátott neki, felszabadította, és így bocsátotta el új emberként. Most újra Jézust látjuk egy másik személlyel, és itt is jelen van a bűn kérdése és problémája. Amikor Jézus a tanítványaival, mert itt a tanítványaival, a hozzá közel lévőkkel van, akik követik őt, és nem azokkal, akikkel vitában van, amikor tanítványaival megy, akkor meglátnak egy vakon született embert. Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? A tanítványok kérdése a korabeli zsidó gondolkodást tükrözi, hogy bűn és betegség összetartozik. Ha valakinek valamilyen komoly, súlyos betegsége van, amögött valamilyen konkrét bűnnek kell lennie. Hát különben miért történne ez? De egy vakon született ember sok nehézséget vet fel az így gondolkodóknak. Hát ebben a helyzetben ki az, aki vétkezett? Ő maga, de hát hogy? Hogyan vétkezhetne magzatkorában, vagy mikor vétkezett volna? És akkor tovább megy az ember. Hát valakinek lennie kell, aki vétkezett. Akkor talán a szülei? Valakinek lennie kell, az okot meg kell találni. Mert úgy tűnik, hogy a világnak rendben kell működni. Ha bűn van, ha komoly betegség van, bűn van. Isten igazságos. Vegyük észre, hogy mi történik ugyanakkor ennek a kérdésnek a feltevésével. Az ember, a beteg ember egy teológiai problémává lesz. Egy hatalmas fal van a tanítványok és a vakon született ember között. Magyarázzuk meg, értsük meg a helyzetét. Lássuk meg, miért van ez így. És ha erről beszélgetünk, gondolkodunk, vitázunk, olyan, mintha foglalkoznánk az ő bajával. Megnyugszik a lelkiismeretünk. De az egészséges ember sokszor érzi magát úgy, egy súlyos beteg, nehéz, fogyatékos ember jelenlétében, hogy nem tud vele mit kezdeni, hát okoskodik. És közben ezáltal marad távol. Mint hogy a tanítványok is távol maradnának ettől az embertől. Bűn és betegség. Azt gondolják, hogy összetartozik. Hogyan jelenik meg ez a gondolkodás ma? Nagyon sokan ugyanígy gondolkodnak. Nagyon sokszor hallom, hogy amikor valaki hirtelen lesz súlyos beteg, vagy valakiről beszél, aki beteg, miért sújt engem az Isten? Vagy miért ér Istennek a csapása. Vagy valami kell, hogy legyen annak az életében, ha ilyen nagy nyomorúság van az ő életében. Ilyen és hasonló kérdéseket teszünk fel ugyanennek az alapján, mint ami ott történik. De nézzük meg, hogy milyen kegyetlen és milyen téves ez a gondolkodásmód. Mi következik ebből? Először is bűntudat. Ha a betegség Isten csapása és büntetése a bűn miatt, és én beteg vagyok, akkor valami súlyos bűnt követtem el. És esetleg az ilyen ember talál is magának valamit. Nem elég, hogy beteg, még bűntudata is van. Talán talál valamit a múltjából, amit aztán nem képes önmagának megbocsátani, azaz Istentől elfogadni a bocsánatot rá. És így a súlyos önvád csak hozzátesz a betegségéhez. Vannak, akik ezen a ponton, mert nem csak azt látják, hogy nagy nyomorúság jött az életbe, akár betegség, akár más, ezen a ponton az önvád miatt még más értelemben is elkezdenek egyre inkább lejjebb szállni. Súlyos depresszióba vezethet az út. De aztán az is lehet, hogy az ember nem talál magában olyan bűnt, amiért úgy gondolná, hogy na hát ez Isten csapása valami miatt. És akkor elkezd Istennel küzdeni és harcolni. Hol van a te jóságod, hol van a te szereteted, hol van a te igazságod? Ha valaki azt gondolja, hogy betegség bűn miatt van, és beteg, és nem talál magában különösebb bűnt, akkor igazságtalanul ver engem az Isten. Ez pedig vádba, keserűségbe, haragba csaphat át. Látjuk tehát, hogy ez a gondolkodás, amit a tanítványok felvetnek Jézusnak, ez a gondolkodásmód nem állhat meg, mert ez így nem lehet igaz. Isten semmiképpen nem így tekint a beteg emberre, a nyomorult emberre. Azért még mielőtt tovább mennénk arra, hogy Jézus hogyan kezeli ezt a kérdést, még egy ponton itt meg kell állni, és tovább kell menni, hogy lehet, hogy mégis ő vétkezett, és azért lett vak. Talán növekvő számú ember mondaná ma erre, hogy igen, ő vétkezett, csak nem magzatkorában, hanem előző életében. Azt hiszem, hogyha lassan ilyen népszerű szinten felvetnénk a kérdést, és vannak erről kutatások is, hogy hisz-e valaki a feltámadásban, és hisznek-e, mennyien hisznek a reinkarnációban, a következő életben, abban, hogy a lélek újra testet ölt, és majd egy következő életünk lesz, akkor ilyen népszerű gondolkodás szintjén, különösen a fiatalabbak között, lassan többen lesznek azok, akik azt mondják, hogy hát persze, az előző életem, meg a következő életem. Itt a legtöbbeknél nem komoly meggyőződésről van szó, de éreznünk kell, hogy a mai világban, a mai nyugati világban egyre inkább jelen van ez a gondolkodásmód. Aminek a lényege, és ezt el kell mondani, egy kicsit értsük és lássuk, hogy milyen világban élünk, a karma törvénye. A karma azt mondja, hogy az ember az életében az előző életének a bűnei szerint bűnhődik, vagy az előző életének a jó cselekedetei szerint él jól. Hogyha valakinek jó az élete, áldott az élete, gazdag az élete, egészséges az élete, ez azért van, mert ezt az előző életében valahol már kiérdemelte. Ha pedig valaki szegény és nyomorult, vagy súlyos beteg, akkor ez azért van így, mert az előző életében ő maga ezt választotta. Nem tudom, hallottuk-e már ezt a kifejezést, hogy ne szóljunk bele az életébe, mindenki maga választja a sorsát. És hogyha egy kicsit meg akarjuk nézni, hogy ez a gondolkodásmód mit hoz létre, akkor csak az indiai kasztrendszerre kell gondolnunk. Arra, ahol az érinthetetlenek az utcákon pusztulhatnak el és halhatnak meg. Mert mindenki maga választotta azt az életet, amiben él az előző életében. Ezt azért jó érteni és tudni, mert amikor emberekkel beszélgetésbe keveredünk, akik olyan könnyedén mondják, hogy az előző életem meg a következő életem, akkor érdemes rámutatni, hogy ez egy milyen kegyetlen logika szerint működő rendszer. És ezzel szemben, most ahogy tovább megyünk, érdemes meglátni, hogy éppen Jézus az, aki ennek az ellentétét, az Isten kegyelmét hozza el ebbe a világba. És azt mondja, hogy nem működik a bűn és a betegség ilyen szintű megfeleltetése. Nem ő vétkezett, nem is a szülei, mondja Jézus. Nem mondja, hogy senki nem bűnös, de azt mondja, hogy a betegség ennek az embernek az esetében nem lehet azonosítható a konkrét bűnnel. Általánosságban igaz, igen. Azért van betegség, nyomorúság és halál ebben az életben, mert bejött a világba a bűn, mert az ember elszakadt Istentől. Általánosságban igaz, hogy bűn és betegség összetartozik, de konkrétan néha lehet, de nem feltétlenül van így. És ez fontos, hogy most meghallja az, aki betegségét, vagy más szenvedését és nyomorúságát így hordozza magában. Ezzel a mély, titkos, talán nem megfogalmazott gondolattal és önváddal, hogy valamiért büntet engem az Isten. Akinek a szívében ott van ez a gondolat és ez a bizonytalanság, ami miatt Istennek a szeretetét nem tudja elfogadni, és nem tudja a magáénak, mert valaminek lennie kell, ha velem ez történt. Valami oka kell, hogy legyen. Valamiért kell, hogy haragudjon rám Isten. Aki emiatt távol érzi magát, és nem tudja közel érezni Isten szeretetét és kegyelmét, meg kell, hogy halljad, hogy Isten egy cseppet sem szeret kevésbé, mint akkor, amikor még minden kész volt, egész volt, és szép volt az életben. Hogy Jézus nem engedi ezt a gondolkodásmódot itt kibontakozni a tanítványok részéről. Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez, folytatja Jézus, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta az Isten cselekedetei. Jézus tehát nem csak elutasítja a korabeli megközelítést, hanem valami egészen mást ad helyette. Azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy mi az oka ennek, hanem az a kérdés, hogy mi lesz ennek az eredménye. És azt hiszem, hogy ez az a gondolat, amit a legmélyebben át kell magunkban gondolni, akár súlyos betegség, akár gyász, akár bármilyen szenvedés és csapás kapcsán nézünk szembe a dolgokkal. Ha megtudnád az okát, akkor sem lenne semmi sem könnyebb, nem? A szenvedés eredetének a felismerése nem segít abban, hogy azt elhordozzuk. Egy teljes fordulatra, egy gondolkodásbeli változásra van szükség ahhoz, hogy így jézusi módon lássuk a dolgokat. És akkor meglátjuk, amit ő mond. Nem az a kérdés, hogy mi az oka, hanem Jézus arról beszél, hogy mi lesz ennek az eredménye. Azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Hogy ebben a helyzetben, amiben kerültél, Istennek a jelenléte, Istennek a dicsősége, Istennek a munkája nyilvánvalóvá legyen. Láthatóvá, mások által is megtapasztalhatóvá. Hogy Isten ezen keresztül bejöjjön, most így mondom, ezen keresztül is megérkezzen ebbe a világba, az emberi közösségekbe, és ezen keresztül is megmutatkozzék valami az ő isteni mi voltából, az ő hatalmából, az ő szeretetéből. Így is fogalmazhatnánk, hogy soha nem a szavak és a magyarázó szavak jelentenek vigasztalást vagy megoldást, még ha állandóan ott is van bennünk a kérdés, hogy miért, hanem mindig Istennek a jelenléte, az ő közelsége, az ő szabadító jelenléte jelent megoldást. Mint ahogy a gyászban nem az jelent igazán vigasztalást, hogy valaki megmagyarázza, hogy miért történt ez, hanem az, hogyha valaki mellénk lép és megölel. Ha valaki akár néma csöndben csak együtt érez velünk, és szeret bennünket. Azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta az Isten cselekedetei. És hogyan lesznek nyilvánvalóvá Istennek a tettei ezen a vak emberen? Eddig csak hallotta ez az ember, ahogy folyik felette ez a teológiai vita. Hallotta a tanítványok kérdését, amelyben ő maga is felnőtt, amelyet milliószor hallhatott, hogy valakinek vétkeznie kellett, hogy ő vak. Aztán hallotta Jézusnak a válaszát, hogy nem. Tehát az első ember, tehát életében először hallja azt, hogy nem, nem úgy van, ahogy gondolod. Azért történt ez, hogy Isten dicsősége megmutatkozzék. És ahogy ezt hallja, egyszer csak valami, azt érzi, hogy valami meleg dolgot kennek a szemére. Ugye, ő nem látja, hogy Jézus mit csinál, csak érzi, valamit rákennek a szemére. És aztán hallja, hogy ez a Jézus, aki ellentmondott annak a gondolkodásmódnak, amelyben mindenki élt, talán ő is, elküldi őt, és azt mondja, menj el, és mosakodj meg a Siloám tavában. És közben mi játszódik le ebben az emberben? Talán valami történik velem? Miért érint meg? Miért küld el? És miköze ennek ahhoz, amiről szintén hallja, hogy ott Jézus beszél, a mindenható cselekedeteihez? Hogyan lehet nyilvánvalóvá, amit Isten tenni akar? És ahogy ezt érzi, és ahogy ezt hallja, talán érzitek ti is, hogy hogyan születik hit az ő szívében. És elment, és megmosakodott, és látott. A beteg emberen nyilvánvalóvá lesznek Isten cselekedetei a gyógyulásban. Ez az egyik alapvető üzenet, hogy Jézus szavaiból és tetteiből az következik, Isten cselekedete a gyógyítás. Isten nem a betegség pártján van. Isten sohasem leli örömét a betegségben és a nyomorúságban. Milyen kegyetlen Isten lenne ez. Látni fogjuk majd, ahogy ha tovább olvassuk ezt a fejezetet, hogy nem csak arról van szó, hogy ez a vak meggyógyul, az egész ember gyógyítja meg Jézus. Látni fogjuk, hogy a történet végén felismeri őt, mint a szabadítót, a megváltót. De ezen a ponton erről még nincsen szó. Csak arról, hogy a gyógyítás Isten kegyelmét, Isten együttérzését, Isten dicsőségét mutatja fel. Akkor is, ha ez orvosok által történik, akkor is, hogyha valamikor imádságra tapasztalja meg valaki Isten gyógyító erejét. És éppen ezért, mert Isten alapvetően a gyógyítás munkájában van, a helyreállítás munkájában van, azt kell mondanunk, hogy a keresztény gyülekezet az a gyógyulásnak is a helye. Ahol Jézus cselekszik, ahol Isten nyilvánvalóvá teszi az ő munkáját, a bűnbocsánatban, a vezetésben, de a testi-lelki gyógyulásban is. Jézus azt mondja egy helyen a tanítványoknak, bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. És mivel ezt az első keresztények így gondolták, ezért alakult ki ez a gyülekezeti gyakorlat, hogy hogyan imádkoztak a betegekért. És erről ír Jakab apostol, aki ezt mondja, betege valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, és az Úr felsegíti őt. Sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer, valljátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Amikor az ígéretes utáni imádságban a betegekért imádkozunk, az vajon a gyülekezetnek, aki együtt imádkozik, az vajon egy formula, vagy pedig hittel való imádság arra nézve, hogy Isten gyógyító Isten. És vajon akkor, amikor valamilyen betegség ér bennünket, azon kívül, hogy hát helyesen fordulunk segítséghez, azon kívül vajon megfordul-e bennünk, hogy imádságot kérjünk? Hívják magukhoz a gyülekezet vezetőit, hogy imádkozzanak értük. Egyszerűen hiszünk-e abban, hogy Isten egy olyan Isten, aki a gyógyulásnak a munkájában van? Ezt nem valamiféle nagy magabiztossággal mondom, hanem sokkal inkább azzal, hogy erről beszél az Isten igéje, és mindannyiunkat erre indít ez a történet. hogy ne filozófáljunk, hogy miért, meg hogyan, hanem tegyük magunkat oda, és imádkozzunk a beteg emberekért, és kérjünk imádságot a betegségünkben. Mert a beteg emberen nyilvánvalóvá lesznek Isten cselekedetei a gyógyulásban. De az is nyilvánvaló, hogy a Biblia nem ez a történet. Másról is beszél, és az sem rejthető el. Nem mindenki gyógyul meg. Nem minden vak nyerte vissza a látását Jézus idejében sem. És ma sem. És mégis, amit Jézus mond, az ugyanúgy áll. Isten cselekedetei, Isten dicsősége így is nyilvánvalóvá lehet benned. Tudnélik, a betegségben, a nyomorúságban is Isten dicsősége mutatkozhat meg. De ezt a kettőt soha ne játsszuk ki egymás ellen. Hogy egyből azt mondjuk, hogy Isten nem gyógyít, mert hitetlenek vagyunk. És akkor a betegségben mutatkozik meg. Nem. De ugyanakkor igaz, hogy Isten a rosszon keresztül is hatalmasan tud cselekedni. És amikor ez megtörténik, akkor az ember szívében szétoszlik a keserűség, a harag, a fájdalom. Egyszer éppen a Református Rádió műsorban hallottam egy elég régen egy beszámolót, ahol egy ember arról beszélt, hogy felnőtt korában lett vakká. De ez indította őt el arra, hogy Istent kezdje el keresni. És ő ki tudta azt mondani, hogy nem cserélném el a mostani állapotomat az előzővel. Ő éppen a sötétségben találta meg a világosságot, és ragyogott fel számára Krisztus. Vagy sokak által jól ismert története Johnny Erickson-nak, aki gerinctörést szenvedett fiatal korában, egy keresztény leány, és a történet a könyvben leírja, hogy milyen nyomorúságokon ment keresztül, lebénult mind a négy végtagjára. Hogy jutott el oda egy ponton mégis sok-sok küzdelem, mély depresszió, öngyilkossági gondolatok után azt mondta, mégis felragyogott számára Krisztus, vagy így mondom, egyszer csak elkezdtek Isten cselekedetei nyilvánvalóvá lenni benne és általa. És azóta mennyi embernek ad ebben vigasztalást és erőt? Milyen ember akarsz lenni? Keserűen vádoló vagy krisztusi örömtől ragyogó? Valaki, aki panaszárdattal teli, vagy akiben meglátszik az Isten dicsősége? Valaki, aki a miérten soha nem jutott túl, vagy valaki, aki tudja, hogy arra kell néznie, amit ebből Isten kihoz? Mert a betegségben nem csak a gyógyuláson keresztül lesz nyilvánvalóvá Isten cselekedete, hanem úgy is azzá lehet, hogy belülről formál át, és tesz ragyogóvá. De még mindig itt van a kérdés, hogy akkor honnan tudom, hogy melyik? Hogy melyiket szánja nekem Isten? Honnan tudom, hogy mihez kezdjek? Hogy mire várjak? Ez az a pont, ahol Pál apostolnak a szavai eligazítanak bennünket, amit a lekcióban olvastunk. Pál apostol arról beszél, hogy egy tövis adatott a testébe. És ez pontosan mi, azt senki nem tudja. Lehet, hogy betegség, de lehet, hogy nem betegség. De valamilyen küzdelem, valamilyen nyomorúság, valami, ami az életét nyilvánvalóan megnehezítette, megkeserítette. És azt mondja, emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem. És nem tudom elképzelni Pál apostolt, hogy úgy kérte az Urat, hogy Uram, hát gyógyítsál meg, de hát úgyse gyógyítasz meg. De azt gondolom, hogy a Pál apostol imádkozott, aki embereket látott meggyógyulni, amikor imádkozott értük, ahogy ő háromszor odaállt Isten elé, az nagyon-nagyon komoly, hittel való imádság volt. Mert az ember első reakciója legyen ez. Isten a gyógyulásnak az Istene. Isten a helyreállítás munkájában van. Az ember első reakciója legyen ez, hogy hittel és engedelmességgel álljon oda Isten elé. Hívja magához a gyülekezet véneit. Addig imádkozzanak érte, ameddig csak lehet. Pál hitte, hogy Isten meg tudja szabadítani. És aztán a harmadik alkalom után, amikor odaállt Isten elé harmadszor már kérve, hogy szabadíts meg ebből, akkor meghallotta Istennek a szavát. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nem következett be gyógyulás, de Pál apostol nem maradt egy keserű, összetört, sopánkodó ember, hanem ez a szó, ami elérkezett hozzá, hogy elég neked az én kegyelmem, ez pont az, amiről beszéltünk, amikor Isten cselekedetei a betegségben úgy lesznek nyilvánvalóvá, hogy nem gyógyulsz meg, de ragyogsz. És ha valaki azt kérdezi, hogy hát hol is lett itt nyilvánvalóvá Isten dicsősége, akkor hallja, amit Pál mond. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik az erőtlenségekben, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amikor az erőtlenségünk és a gyengeségünk azért van, hogy végérvényesen odakössön bennünket Isten kegyelméhez. Mert ha nem lenne, akkor elmennénk tőle. Mert ilyenek vagyunk. És amikor Isten valamit ránk terhel, valami nehézséget esetleg nem veszel, azért, hogy végérvényesen magához kössön. És hogy azon keresztül, az erőtlenségünkön, nyomorúságunkon keresztül az ő ereje, az ő dicsősége mutatkozhassék meg. De az első, hogy kérjük, amíg nincs válasz. És végül még egy fontos üzenet azoknak, akik nem szenvednek, de betegek mellett találják magukat. Jézus azt mondja, nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Jézus többes számban kezdi ezt. Ez az üzenete a tanítványokhoz. Jézus üzenete ez a tanítványokhoz, akik a másik ember szenvedéséből elméleti problémát gyártanak. Akik vitát kezdeményeznek és távol tartják magukat tőle. Jézus azt mondja nekik, nektek is cselekedni kell, amit én cselekszem. Nem vitázni, nem elmélkedni, nem sopánkodni kell, hanem részt venni az Atya munkájában. Részt venni abban, hogy Isten tettei nyilvánvalóvá legyenek a beteg ember életében, akár a gyógyulás, akár a belső szabadulás kapcsán. És azt mondja, Jézus, nem tehetitek ezt bármikor és bármeddig. Ennek meghatározott ideje van. Amíg nappal van, lehet dolgozni, de éjjel nem. És ez egyrészt utal Jézus földi működésére, másrészt igaz történelmi és politikai értelemben vannak korszakok, amikor nem lehet olyan szabadon és nyíltan Krisztus nevében szolgálni. Másrészt igaz mindannyiunk életében személyesen. Ma még megteheted, mert ott vagy, mert élsz. Holnap már ki tudja, mit tehetünk meg. Jézus működését, a szenvedők betegek felé való szeretetét és könyörületességét rajtunk keresztül akarja folytatni. Ez a gyülekezetnek az egyik hívása önmagunk felé, hogy imádkozhatunk egymástért, hogy vigasztalnunk kell egymást, hogy támogatnunk kell egymást, hogy segíthetünk egymásnak, hogy az életünket Krisztusban egymással megosztva Jézus szolgái lehetünk egymás számára. Amíg nappal van, addig tegyük, mert eljön az éjszaka, amikor már nem teheted. És csak egy mondat erejéig hagyd utaljak vissza, amit hirdettem. Ma az Isten tisztelet után szeretnénk imádkozni azokért, akik imádságot kérnek. Akik hordozzák a terheket. És imádkozni fognak értük azok, akik azt mondják, hogy én kész vagyok imádkozni. És kérni Istent, hogy jöjjön, hogy cselekedjen, hogy hozza az ő szabadítását, az ő gyógyítását, a belső megújító munkáját. Mert szükségünk van rá. A jó hír tehát az örömhír az, hogy egy újabb esetben, ahol Jézust látjuk szemben, bűnnel és betegséggel, megint azt látjuk, hogy ő kegyelemmel van, ő együttérzéssel van, ő szeretettel van, és így munkálkodik a mi életünkben. Fogadjuk hát így őt, hogy szolgáljon a szívünkben, szabadítást hozva a nyomorúságainkban, testi-lelki értelemben egyaránt. Amen. Úr Jézus Krisztus, téged hívunk, hogy jöjj most itt szent lelked által, munkálkodj a mi szívünkben, hogy el tudjuk magunkat szakítani a mi az oka kérdéstől, és ezáltal meg tudjuk nyitni a szívünket a te szerető és gyógyító jelenlétednek. Uram, ma is sokan vannak, akik akár hosszú-hosszú idők óta bezárták magukat ebbe a bástyába, akik szívük mélyén harcban állnak veled, akkor is, ha Isten tiszteletre járnak rendszeresen. De akik nem hiszik egész mélyen, hogy te szereted őket, mert nagy nyomorúság van az életükben. Kérlek téged, kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy rombold le ezeket az erődítményeket, amelyekbe bezárkózva ülünk, hogy szereteted és kegyelmed világossága beáradhasson, bocsánatot, szabadulást, gyógyulást hozva testi-lelki értelemben. Urunk, elét hozzuk azokat a testvéreinket, akikért hosszú-hosszú időkön át könyörögtünk és könyörgünk, hogy szent lelked erejével hozzál számukra gyógyulást. Kérünk téged, hogy tégy bennünket kitartóvá és állhatatossá a szeretetben, az imádságban. És kérünk téged, hogy a csükkedőket erősítsed meg. Tedd nyilvánvalóvá a te cselekedeteidet rajtuk. Eléd hozzuk azokat, akik szabadulásra várnak. Urunk, igaz, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. De ez az erő, ez egyedül te tőled jön. Várunk a te szabadító erődre, hogy jöjjön és emeljen ki mélységekből, sötétségekből, megkötözöttségekből embereket. És így adjuk önmagunkat neked, mint gyülekezet. Bocsásd meg, hogy sokat mulasztottunk abban, hogy egymást vigasztaljuk, egymás felé szolgáljunk, hogy cselekedjünk addig, ameddig nappal van. És kérünk téged, hogy serkents bennünket, hívj bennünket újra, elénk hozva és szívünkre helyezve azokat a testvéreinket, akiket ránk bíztál. Így imádkozunk, Urunk, azért is, hogy áldjad meg gyülekezetünkben a családokat. Imádkozunk a házasságukért, hogy ebben a világban, ahol oly sok teher van egy-egy házassági kapcsolaton, és oly könnyen sodródnak krízisbe, válságba a kapcsolatok, adj nekünk kitartást, éberséget az imádságban, tisztaságot és őszintességet az egymással való kapcsolatban. Őrizzed meg a sátán minden támadásától a családokat. Imádkozunk azokért, akiknek az a fájdalma, hogy ők a tiéd, de szerettük nem. Akik akár kitartóan, akár meglankadva imádkoznak egy-egy házastársért, gyermekért, szülőért. Kérjük téged, hogy munkálkodj és cselekedj. Imádkozunk ezért a lakótelepért, ahova helyezted a gyülekezetünket. Fiatalokért, idősekért, családokért. Hogy a te országodnak az erői eljöjjenek és békességet teremtsenek. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkben a presbiter választásért, az egész folyamatért. Szent lelked vezessen el bennünket a te tőled való vezetők megtalálásához, felismeréséhez. Imádkozunk, Urunk, a nagyvilágért, katasztrófák által sújtottakért. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csendben, szívünkben elmondott imádságainkat is. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.